Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 119. Zsoltár első versét énekeljük. A 119. Zsoltár első verse így kezdődik: az oly emberek nyilván boldogok. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 164. dicséret első versét. A 164. dicséret így kezdődik: kegyes Jézus, itt vagyunk te szent igéd hallására. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére. Úgy, mint megírva található Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levele, 6. részének 12. versétől egészen a 20. verssel bezárólag. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Az első korintusi levél 6. részének 12. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. az eledel a gyomorért van, a gyomor meg az eledelért, de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, a parázna nő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla. Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert, amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Áldunk és magasztalunk téged, Istenünk, mennyei édesatyánk, aki örökkévaló szeretettel szeretsz bennünket, és bűneink ellenére is a te kegyelmedet, a te irgalmas szeretetedet nem vonod meg tőlünk. Köszönjük, hogy ebben a egyre erősödő járványhelyzetben még nem kellett bezárnunk a templomokat, hanem el tudunk jönni személyesen, és akiknek akadályoztatva van ez a lehetőségük, azok is a képernyő előtt nézhetik és hallgathatják az Isten tiszteletet, és bekapcsolódhatnak valamiképpen azoknak a közösségébe, akik most együtt vannak a te nevedben. Áldunk téged, hogy a te igéd hangzik, és figyelmeztetsz, intesz, tanítasz minket, hogy ne térjünk le a te igéd útjáról, hogy megmaradjunk hűségesen melletted, és nem akarod, hogy elvétsük a helyes irányt. Arra kérünk, hogy a mi figyelmünket irányítsd most a te igédre, és add, hogy amikor olyan témákról is kell szólnunk és hallgatnunk, akkor is nyitva legyen a szívünk a te igéd üzenetére, meghallására, befogadására és megtartására. Lelked által tedd érthetővé az ige üzenetét számunkra. Amen. Az ige hallgatására készülve a 25. Zsoltár második versét énekeljük. A 25. Zsoltár második verse így kezdődik: Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával. Előbbi igénkben van megírva, valamint a Mózes második könyve 20. részének a 14. versében eképpen: ne paráználkodj! Kedves testvérek, ahogy sorban olvassuk a 10 parancsolat igéit Isten tiszteleteinken, a 7. parancsolathoz érkezve, én úgy gondolom, hogy mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy milyen bűnökről van itt szó, a szexualitás terén elkövetett bűnökről. És azért nehéz ezekről beszélni, mert itt van a legtöbb takargatnivalónk, az intim, bensőséges dolgaink kerülnek itt elő, de Isten előtt nincsenek titkaink, ő mindent tud rólunk. A 7. parancsolattal kapcsolatosan a gyermekek is meg szokták kérdezni, hogy ez mit jelent. És amikor nekünk erre válaszolnunk kell, akkor megpróbáljuk mi magunk is úgy megfogalmazni, hogy a gyermek is értse, és ennek a bűnnek, vagy ennek a parancsolatnak a lényegét más szavakkal is meg tudjuk fogalmazni. És ebben segítségünkre van egy másik szavunk, kifejezésünk erre, a házasságtörés, mert széttörjük, tönkretesszük Istennek azt az ajándékát, amit a házastársi hűségben készített és adott nekünk. Vagyis lényegében a hűtlenség az, ami benne van a paráznosság bűnében, megjelenik benne, előjön benne, és sajnos ezt már a gyermekeink is jól értik, hogy milyen nagy bajt jelent az, amikor apuka egy másik nőt jobban szeret, mint anyukát, vagy fordítva, anyuka jobban vonzódik egy másik férfihoz, mint apukához. És eleinte mindez csak egy ártatlannak tűnő új kapcsolat, egy kedves barátság, ám hamarosan az lesz a következménye, hogy szétesik a család, nincs többé meghitt családi fészek, nincs már olyan, hogy az otthon melege, mert meghidegült a szeretet a házastársak között, és ennek leginkább a gyermekek isszák meg a levét. Mit is mond Isten ezzel, hogy ne paráználkodjál? Először is azt, hogy testünket őrizzük meg abban a tisztaságban, ahogyan Isten megteremtett bennünket. Másodszor pedig arra figyelmeztet, hogy legyünk hűségesek, mind a házastársi szövetségben, mind pedig az Úrral való kapcsolatunkban. Isten, amikor megteremtette az embert, a maga képmására teremtette, méghozzá úgy, hogy férfivá és nővé teremtette az embert. Úgy alkotta meg a férfit és a nőt, hogy egymást ki tudják egészíteni. Ezt még úgy is kifejezte, hogy Ádám kivett oldal bordájából formálta meg Évát, vagyis ami Ádámból hiányzik, az ott van a feleségében. Férj és feleség lesznek ketten egy testé. És Isten adta hozzá a szerelmet, a testi-lelki vágyakozást, vonzódást, ezzel is segítve a párok egymásra találását. A paráznaság bűne ott kezdődik, amikor az ember nem tud megelégedni az Isten rendjével, és a test természetes vágyát, vonzódását, kívánságát önző módon a saját élvezetére fordítja. Amikor például valaki pornóképek nézegetésével elégíti ki a testi vágyait, akkor már kevésbé találja vonzónak a házastársát, és ezáltal a kettejük belsőséges kapcsolatát rabolja meg. Vagy amikor egy házasság előtt álló fiatal kipróbálja a szexet, az éppen olyan, mintha Isten nász ajándékát előbb kibontaná, mint ahogy azt ő ténylegesen megkapná onnan felülről. Nem önmagában a szexualitás a bűn, sőt ez Isten ajándéka a házaspároknak, hogy lelkileg egymásra hangolódva a testi kapcsolat is örömet adjon nekik. Ha viszont a lelki összetartozást figyelmen kívül hagyva csak a testi ösztönöket éljük ki, és itt már szinte ad is mindegy, hogy kivel, azzal az Isten rendjét borítjuk fel. Mert Isten azt is elrendezte és elrendelte, hogy ezt a bensőséges együttlétet mikor, kivel és hogyan valósíthatjuk meg. De sajnos ezen a téren az ember nem ismer határokat, és mindent ki akar próbálni. Már az ószövetségi törvények közé is be kellett tenni, hogy Isten előtt utálatos mindenféle fajtalankodás, hogy ember állattal, vagy férfi a férfival, vagy nő a nővel nem létesíthet ilyen testi kapcsolatot, de még a közeli rokonnal sem megengedett a testi kapcsolat. És úgy elgondoltam, hogy néhány évtizeddel ezelőtt, még ha valakinek a házasságon kívül akadt egy futó kalandja, és ez kiderült róla, akkor az illető rettenetesen szégyelte magát, és alig mert mások szemébe nézni. Ma már arra néznek furcsán, aki tartja magát az Isten rendjéhez, aki vigyáz a saját testére, aki megőrzi magát teljes tisztaságban a házastársa számára egy életen át. És ezt a gondolatot nekünk tudnunk kell, akár még fiatalok vagyunk, házasság előtt állunk, akár benne élünk egy emberi kapcsolatban, akár már túl vagyunk azon, hogy a fiatalság örömeit élvezzük, az Isten rendjéhez nekünk egy életen át igazodnunk kell. És kedves fiatalok, bármilyen nehéz is kivárni a megfelelő időt, mégis érdemes, mert Isten egyik nagy áldását veszíthetjük el egy elhamarkodott lépéssel. És kedves szülők, akik felelősek vagytok gyermekeitek lelki nevelésért, ne hagyjátok, hogy ők sodródjanak tehetetlenül az Isten nélkül élő világ divatjával. Mi nem törődhetünk abba bele, hogy gyermekeink átvegyék a világ gondolkodását, együtt éljenek valakivel annélkül, hogy egymás felé elköteleződnének. Persze tudjuk, hogy változott a világ, de ha rossz irányba változott, ahhoz nekünk nem kell igazodnunk. Hogyan olvassuk a Római Levél 12. részének elején? Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Hogy a testiség területén meddig jutott az ember, megdöbbentő, hogy napjainkban már az is megkérdőjeleződött az emberekben, hogy a férfi testéhez férfi lélek tartozik, a nő testéhez női lélek tartozik. És fölteszik azt a kérdést, hogy hát, ha én valójában nem is az vagyok, akinek neveltek, vagy akinek én biológiailag megszülettem. Ha valaki idáig eljut, valójában Istennel nincs rendben a dolga, mert nem tudja elfogadni, hogy őt Isten milyen testbe teremtette, az ő lelkét milyen testbe helyezte. Ézsaiás proféta ezt írja, micsoda fonákság, egyenlőnek tartható-e az agyag a fazekassal? Mondhatja-e az alkotás alkotójának, nem ő alkotott engem? Mondhatja-e a fazék a fazekasnak, nem ért a dolgához? Mi, akik Istent ismerjük és szeretjük, tudjuk, hogy ő nem ejt hibát, ezért ha mi akarjuk eldönteni, hogy melyik nemhez szeretnénk tartozni, akkor tévútra jutunk. Nemrégiben a fiatalok között az egyik csendes napon éppen ez a kérdés volt téma, és Istennek hála, olyan igei útmutatást kaphattak fiataljaink, hogy ezt megértsék, milyennek kell lennie Isten előtt az életünknek. És tulajdonképpen azért is hálát adhatunk, hogy a mi országunkban nem vált gyakorlattá, hogy az egyház áldását adná olyan párok házasság kötésére, akik a teremtési rendtől eltérő módon akarnak együtt élni. A saját testünkre mi keresztjének úgy tekinthetünk, mint a bennünk lakó Szentlélek templomára. Ahogy az elején olvasott igében hallottuk, kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. És így tekintve a saját testünket, és végig gondolva életünket, megvallhatjuk Isten előtt, amikor nem az ő rendje szerint éltünk, amikor a paráznaság bűnébe estünk, és kérhetjük, hogy Isten tisztítsa meg a szívünket, a lelkünket, az olyan gondolatoktól is, amelyek raburejtenek és fogva tartanak bennünket, hiszen olyan nehéz ebben a mai világban, amikor a filmek, a reklámok és minden ezzel van megtöltve, vagy amikor az interneten valaki keresgél, mindjárt fölpattan egy ablak, amelyik ilyen gondolatokat, témákat hoz elő, nekünk keresztényeknek akkor is az Isten igéjéhez, az Isten rendjéhez kell igazítanunk az életünket. A másik dolog, amire Isten figyelmeztet bennünket ezen keresztül, az a hűség. Hűségeseknek kell lennünk a házastársunkhoz, és hűségeseknek Istenhez. Ezt a kettőt azért ennyire egyszerre említjük, mert a kettő együtt jár, és Isten igébe is nagyon sokszor együtt kerül említésre a kettő, olyan módon is, hogy az ige az Istennel szembeni hűtlenséget is paráznaságnak nevezi. Amikor egy férfi és egy nő házasságot köt Isten színe előtt, akkor szövetségre lépnek egymással. Fogadalmat tesznek arra, hogy szeretetben és hűségben kitartanak egymás mellett ebben a szövetségben. Nem szerződést kötnek, a szerződést ugyanis fel lehet bontani, viszont a szövetséget, a hűségesküt csak megszegni lehet. Ugyanígy, aki Istennek tetsző életre, Jézus követésére kötelezte el magát, az Istennel szövetségbe kerül, és az se tekingessen másfelé, mert az is ugyanilyen módon hűtlenség. Ahogy a házastársi köteléket gyengíti az, amikor valaki másfelé kacsingat, ugyanígy az Istenbe vetett bizalmunk is megrendül, mihelyt másban kezdünk el hinni és bízni. És itt nem csak a tetre váltott parázasságról van szó. Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy már az is paráználkodott szívében, aki a más asszonyára tekint olyan kívánsággal, hogy a szívében édesgeti a bűnös vágyakat. Amikor Izrael népe elkezdte a bálványokat imádni, Isten úgy tekintett ezt, hogy az ő népe szeretőket tart, és paráználkodik a bálványokkal. A második parancsolatban van egy ilyen kifejezés, hogy én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Ez a kifejezés pontosan azt jelenti, amit ma úgy mondunk, hogy féltékeny. Amikor nem tűri el, hogy más valaki vagy más valami is legyen az ő kapcsolatuk mellett, ami megzavarja azt a bensőséges kapcsolatot, amit Isten az övéivel létrehozott. Mintha azt mondaná Isten, hogy féltékeny vagyok, és nem tűröm el, hogy azt mondod, hogy engem szeretsz teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, közben valahova, máshova húz a szíved. Azután az új szövetség is úgy beszél Jézus Krisztus és a keresztény egyház kapcsolatáról, mint a vőlegény és a menyasszony egymás iránti szeretetéről és hűségéről. Amikor Pál apostol a férfi és a nő kapcsolatáról ír, és arról a nagy titokról, ami a köztük levő kapcsolatot jellemzi, akkor azt mondja, hogy én itt nem is az emberről szólok, hanem Jézus Krisztusról és az egyházról szólok. Jézus a vőlegény, aki az ő követőit, az egyházat, a gyülekezetet eljegyezte magának, és már készíti a mennyegzőt, hogy eljöjjön az idők végén az ő mennyasszonyáért, a gyülekezetért, a benne hívőkért, és ő úgy szeretne találni minket, mint akik hűségesen várták őt. Nem mindegy, hogy az érkező vőlegény hogy találja a mennyasszonyt. Tisztán felékesítve, vagy pedig úgy, mint aki csak az élvezeteknek él, és teljesen megfeledkezett az ő vőlegényéről. Nagyon fontos tanítása ez Isten igéjének, hogy mi Jézus Krisztussal ilyen szeretett kapcsolatban legyünk, várjuk őt, és készen legyünk az ő fogadására. Vizsgáljuk hát meg, hogy teljesen az Úré-e a szívünk. Netán hűtlenek vagyunk hozzá, és valamiféle szerelemmel kötődünk máshoz, más valamihez, más valakihez. Vajon nem éppen rólunk szól-e az, amit Pál apostol Timóteusnak ír, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme? Ma reggel olvashattuk ezt az új szövetségi igében. De nem szeretnék most részletesen ezekről a modern bálványokról szólni. Volt ezekről szó, amikor a második parancsolat kapcsán felsoroltuk, mi minden szakíthat el bennünket az Istennel való kapcsolatunktól. Kedves testvérek, nem sokára Adventhez érkezünk. Adventben Jézus Krisztus jövetelét várjuk. Bár gyakorlatban ez az adventi időszak nem annyira Jézus jövetelének a várásáról szokott szólni, hanem a karácsony előtti lázas lótás futás jelenti, amikor mindennel készen akarunk lenni az ünnepre. Nekünk azonban a második nagy adventre
Jézus Krisztus újbóli eljövetelére kell folyamatosan készülődnünk. Akkor már nem úgy jön el, mint kisgyermek, aki megszületett az első karácsonykor, hanem úgy jön el, mint az ő népének a választott vőlegénye, ő választott bennünket mennyasszonyául, és nekünk ragaszkodnunk kell ő hozzá égő vágyjal, szívünk egész szeretetével. A parancsolat így hangzik, ne paráználkodjál. Ez tehát azt jelenti, hogy őrizzük meg testünket és lelkünket az Isten szentségében és tisztaságában. Gondoljunk arra, hogy testünk a Szentlélek temploma, és ezért nem tehetünk vele akármit. Ahogy a templomot sem szentségteleníthetjük meg, a testünkkel sem tehetjük ezt. Isten ezt adta nekünk, és ezzel jól kell nekünk élnünk. És ne paráználkodjál, azt is jelenti, hogy mi legyünk hűségesek, ahogyan erre ígéretet tettünk. Akik házasságban élnek, ígéretet tettek arra nézve, hogy földi társukhoz hűségesek lesznek jóban és rosszban, örömben, bánatban, egészségben, betegségben, boldog és boldogtalan állapotban. Akik pedig Jézus Krisztus követésére tettek ígéretet, akár a konfirmáció alkalmával, vagy még inkább akkor, amikor nem csak egy kikényszerített vallástétel volt ez, hanem teljesen a szívünkből tértünk meg az Úrhoz, és lettünk Jézus Krisztus követői. Tettünk arra nézve egy ígéretet, hogy Jézus Krisztushoz hűségesek maradunk mindvégig. Hát erre segítsen bennünket a mi Urunk, az ő lelke által, és adja a szívünkbe azt a hűséget és szeretetet, aminek ő a forrása, és amiben ő is készé tud tenni arra, hogy az ő igéjének megfelelően éljünk. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 321. ének 7. versét énekeljük. A 321. ének 7. versét a 8. Zsoltár dallamára fogjuk énekelni. Így kezdődik, kereslek, Uram, engem te is keres. helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, énekeltünk most egy szép imádságot neked, amelyben azt kértük, hogy tedd a szívedet egy szívvé a miénkkel, hogy hozzád vonzódjunk, és téged tartsunk a legfontosabbnak, és amit te igédben adtál nekünk, azt mi nagyon is vegyük komolyan. Jól tudod, hogy mi mindenben engedtük már szabadjára a fantáziánkat, mi mindenben szóltunk, mondtunk olyat, amivel a bűnös vágyakat is gerjesztettük egymásban. Mennyiszer volt a beszédünk is ilyen kétértelmű vagy tisztátalan gondolatokkal, bűnös vágyakkal tele. És most arra kérünk, hogy tisztítsd meg a szívünket, és add, hogy valóban a testünk is a Szentlélek temploma lehessen. Hadd éljünk belső tisztaságban, abban, amire megtanítottál bennünket, és amire megteremtettél kezdettől fogva minket. Segíts, hogy így tudjuk gyermekeinket, unokáinkat is nevelni, tanítani, hogy ne kelljen ennek a visszavonhatatlan, visszaállíthatatlan következményeit érezniük a testükben, az életükben, hogy most már teljesen tönkretették az életüket. Köszönjük, hogy te idejében szólsz és figyelmeztetsz bennünket. Hadd maradjunk mi is hűségesek hozzád, és vezesd a mi lépteinket, vigyázz mindazokra, akik fontosak számunkra, akiknek az életéért és testi-lelki fejlődésért mi magunk is felelősek vagyunk. Imádkozunk azokért, akik betegségben szenvednek, és most, amikor halljuk a járvány adatait, az egyre növekvő számokat, és mi magunk is vagy belekerülünk ebbe a fertőzésbe, vagy ismerünk olyanokat, akik valamiképpen áldozatai lettek ennek a járványnak. Hadd imádkozzunk, Urunk, hogy csak addig engedd ezt a járványt, amíg a javunkat szolgálja. És add, hogy eközben is föl tudjunk nézni rád, és még inkább tőled várni minden segítséget. Adj erőt és kitartást azoknak az ápolóknak és orvosoknak, akik most ismét az idejüket erre kell, hogy fordítsák, hogy másokon segítsenek. De imádkozunk azokért is, akik másfajta betegségben szenvednek, és vagy műtét előtt állnak, vagy túl vannak egy műtéten, vagy éppen egy olyan lelki probléma gyötri őket, amin nem tudnak túllépni. Urunk, könyörülj rajtuk. És imádkozunk a gyászolókért, a szomorkodókért, akik elveszítették szerettüket, és akik tőled várják a lelkük vigasztalását, békességét. Légy, Urunk, ővelük is. Imádkozunk a felnövekvő nemzetékért, gyermekeinkért, és azokért, akiket olyan hatások érnek, amiket talán nem tudunk mi magunk kivédeni. de arra kérünk, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Hadd tudjanak neked oda szentelt életet élni. Hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is, amit most elmondunk előtted. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Mielőtt az Isten tiszteleti alkalmainkat hirdetem, elmondom a testvéreknek, hogy már az egyházi veretéstől egy olyan levél érkezett, hogy Isten tiszteleteinken, egyházi és iskolai rendezvényeinken használjuk a maszkot. Nem tudjuk, mennyi szigorítás várható a következő időben. Addig, amíg Isten lehetővé teszi, hogy a templomban meg tudjuk tartani az Isten tiszteleteinket, éljünk ennek a lehetőségével, és már az Isten tiszteleteinket az interneten is közvetítjük egyenes adásban, hogy akik nem tudnak eljönni, azok is figyelemmel kísérhessék. Az Isten tisztelet után fiataljaink ifis imaközössége lesz, amelyikre várjuk őket szeretettel. Kedden 8:45-kor van imaóra, 9 órakor gyülekezeti bibliaóra, csütörtök este 6 órakor gyülekezeti bibliaóra, és megtartjuk az énekkari próbát is, most még meg lehet tartani. Péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk, és péntek este 7 órakor a női kör bibliaórája lesz megtartva. Tervezzük azt is, hogy jövő vasárnap megtartjuk a házasköri bibliaóránkat, együttlétünket is. Imádkozunk azért, hogy ennek se legyen akadálya. És úgy tervezzük, hogy az evangelizációs hetünk november 22-től 26-ig itt a templomban lesz megtartva, fűtött helyen. Kis László nyugalmazott lelkipásztor ige szolgálatával. Keresztény részvétel hirdetem, hogy a múlt héten Németországban volt a temetése Polgár Tiborné Bakos Julianna 70 éves asszonytestvérünknek. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló hozzátartozók életére. És ma reggel kaptuk a hírt, hogy özvegy Petrec Sándorné Balog Mária 92 éves korában hunyt el, így a temetés időpontját még nem tudjuk, ugyancsak Urunk vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló család életére. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, és az énekeskönyveknél itt említem, hogy Most már megjelent az új énekeskönyv, amiből csak néhány példány érhető még el, de már ide a gyülekezetünk iratterjesztésébe is érkezett. Hamarosan majd úgy is át kell állnunk arra a hivatalos énekeskönyvre, amelyik gyakorlatilag magában foglalja a mostani énekeskönyvünk, meg a Krisztus az énekem énekeskönyvnek az ismertebb énekeit, és így akkor egy énekgyűjteményt fogunk a jövőben használni. Egyelőre még azt használjunk, ami a kezünkben is lehetséges. Iratterjesztésünket tehát így ajánljuk a testvérek figyelmébe, hogy hitünket erősítő, vagy éppen még ébresztő kiadványok is kaphatók az istentisztelet végeztével. Záró énekünk a Krisztus az énekem című énekeskönyv 730. énekének első verse. A 730. ének első verse így kezdődik: ébredj alvó, hív a szózat. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.